A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai a budapesti Dürer rendezvényházban a gyermekkorban kialakuló negatív belső hiedelmekről, sémákról és azok feldolgozásáról, feloldásáról szólnak. A mostani ilyen hiedelemvilágunk a könyörtelen mérték és túlzó kritikusság, ami gyakran vezethet kiégéshez. És mivel kiéghetünk szülőként épp úgy, mint feleségként vagy férjként, ezért fontos megvizsgálnunk, hogy a hosszú távú kapcsolatokban mi őrizhet meg bennünket ettől a bizonyos kiégéstől. Ezért jó ideje már a stabil kapcsolatban lévő szenvedély és vágy megőrzését kutatjuk. Egy ide kapcsolódó gondolattal kezdeném tőled. Arra utaltál, hogy egy párkapcsolat számtalan féleképpen működhet jól. Ez nagyon egyedi. De elrontani egyféleképpen, sematikusan, unalmasan lehet. Ez ennyire megfigyelhető? Tehát ennyire jól lebontható, már-már ilyen matematikailag megfigyelhető, hogy ez a jól működő kapcsolat számtalan, és egyedi, és sokféle, és sokszínű, de az elrontás az ilyen sematikus és unalmas?
Igen, persze, valaminek nagyon a kiélezése ez a megfogalmazás, de azt akarja föltárni, vagy előtérbe helyezni, hogy ténylegesen elég pontosan le tudjuk írni, hogy mi az, ami ránk nem hat jól. Hogy mi az, amiből törvényszerűen az elégedetlenség, a boldogtalanság, a fáradtság, fásultság és a többi következik, miközben ahhoz, hogy azt éljük meg hosszú távon, hogy jól vagyunk, hogy a társunknak fontosak vagyunk, hogy számítunk egymásra, hogy számíthatunk egymásra, hogy törődünk egymással, hogy még észrevesszük egymást. Ebben tulajdonképpen mindig ott van az a figyelem és erőfeszítés, ami túlmutat a rutinon, ami túlmutat azon, hogy szabály és törvény, túlmutat a jó tanácsokon és az okos lélektani könyveken. Azt lehetne mondani, hogy a társkapcsolatban is, főleg a kiégéssel összefüggésben mindig eljutunk arra a pontra, ahol már sem a szülőnek, de főleg nem a gyereknek, nem nevelési elvekre van szükség, nem egy újabb jó tanácsra, nem egy újabb bölcs és okos mondatra, hanem az édesanyámra, meg az édesapámra, aki ott van velem, és időt szán rám, és energiát fektet bele abba, hogy köztünk valami történjen, és ha ott valami nehézség adódik, akkor újabb energiákat, és időt, és figyelmet, és jó indulatot, jó szándékot, együttérzést, jó hiszeműséget, jobbító törekvést mutat és tesz, és tulajdonképpen ez az, amit egy ponton túl nem spórolhatunk meg, ha azt szeretnénk, hogy valami jó legyen. És a kérdésedben szereplő különbségétel tulajdonképpen erre akar utalni. Hogy mikor elrontunk valamit, az valóban olyan egy kaptafára megy. De amikor valamit jól csinálunk, abban valahogy előbb-utóbb mindig mi is benne kell, hogy legyünk. Valami, amit csak mi vagyunk, csak neked mondom, csak érted teszem meg, csak rólad szól, itt és most van, valami hiteles, valami mélyen emberi, valami, ami az érzéseimet tükrözi, ezért pedig egyedi. Miközben nyilván beszélhetünk egyetemes ismérveiről annak, hogy hogyan tudunk jól lenni, de sosem spórolhatjuk meg a személyes részt.
Ugye itt több mindenre is utaltál, egyrészt arra, hogy a párkapcsolatunk már a gyermekkorban gyökerezik, erre is hamarosan ki fogunk térni, illetve ugye arra is, hogy fontos, hogy egymás között, kettőnk között őrizzük meg ezt a bizonyos tüzet, és egy elkötelezett tartós kapcsolatban a szenvedélyt. És nagyon érdekes szóhasználatot mondtál, hogy ha boldog és elégedett és szenvedélyes kapcsolatban szeretnénk együtt élni, akkor közös megoldásokat, egyensúlyokat dolgozunk ki, ami pontosan ránk kettünkre érvényes. Nekem ez a dolgozunk ki szókapcsolat volt egy olyan érdekes, mintha egy prezentációt készítenénk, vagy mintha valamire rá készülnénk, hogy akkor ez is egy feladat, tehát hogy akkor nem dőlhetünk hátra, hogyha megtaláltuk a nagyőt, és azt mondjuk, hogy mostantól már a boldogság korszaka köszöntött ránk, itt akkor mégiscsak van valami munka is ebben.
Azt mondhatnánk, hogy ez kétségkívül egy feladat, egy munka, egy emberi teljesítmény, jó értelemben vett produkció, valamit, amit produkálunk, valamit, amit megcsinálunk, idő, erőfeszítés, néha megpróbáltatások is jellemeznek ilyenkor bennünket, vagy magát a folyamatot. Az egy másik kérdés, hogy azért, mert valami erőfeszítés, vagy feladat, vagy munka, hogy azt minek tekintem? Munkának tekintem, rabszolga munkának tekintem, valami olyasminek, amit meg lehetett volna úszni, ha te nem vagy olyan szerencsétlen, amit ki lehetett volna kerülni, hogyha nem szúrod el, hogyha végre megváltoznál, hogyha végre normális lennél, és. Vagy pedig azt mondom, hogy ha a két igazi egymásra talált, ha a két nagy ő egymással él, és ezt nevezhetjük nagy minek, ez a munka akkor sem kihagyható. Hát senkinek semmit el nem kell rontania ahhoz, hogy ezt a munkát bele kelljen tenni. Különben nem élünk úgy, ahogyan szeretnénk. Tehát ezért munka és feladat és teljesítmény, de tekinthetek rá úgy, mint nem munkára, nem feladatra vagy teljesítményre, hanem valamire, ami a szeretetünket fejezi ki. Valamire, amire azt mondom, hogy az életem legfontosabb projektje. Vagy amire azt mondom, ha valamire érdemes élni, akkor ezért. És persze, ez azzal jár, hogy. Tehát ne kicsinyítsük, ez munka, feladat és teljesítmény, de nem muszáj így néznem.
Mondtad, hogy az igazi és a nagy ő, és mondtad, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy megtaláljuk a nagy őt, hanem hogy magunkban az igaz embert keressük. Hogy akkor ez egy ilyen önkeresési folyamat is a boldog párkapcsolat.
Mikor erre az irányra adjuk magunkat, hogy keressük az igazit, akkor ebben benne van már is a szerelemnek a belső logikája és dinamikája, ami párhuzamosságokat mutat. Például az anya-csecsemő kapcsolat, a szülők és a 5-6-7 éves gyerek közti kapcsolat, és aztán a szülők és a serdülő közti kapcsolat alapvető dinamikáival, vagyis. Hát én akkor azt mondom, én egy pici baba vagyok, én nekem semmit nem kell tenni, elég, hogy vagyok, és akkor most keresem a megfelelő szemét, aki majd törődik velem, gondoskodik rólam, aki mindig rendelkezésre áll, rám hangolódik, szavak nélkül is kitalálja, mire van szükségem, és megadja nekem. Nekem persze elég, hogy vagyok. Hát ő föltétel nélkül fog szeretni, ezért nekem nem is kell erőfeszítéseket tennem. Ez nagyon reális csecsemőként, csak nem 20-30-40-60 éves emberként. És hogyha megmaradunk ebben a csecsemőkori, vagy kisgyerekkori, vagy serdülőkori világlátásban, akkor kétségkívül egy életen keresztül keressük majd az igazit, de hát egy csecsemő nem reflektál magára. Egy 6 éves gyerek nem végez önismereti munkát szakértő segítségével, hanem van, és átéli, és átérzi azt, amit az élet hoz. Igen ám, de felnőttként azt mondhatom, hát egy kapcsolatnak pont az egyik fele vagy te, akire úgy nézek, hogy te vagy az igazi, és itt már is akkor egy fontos különbségtétel. Attól, hogy te vagy az igazi, ez lehet egy elvárás feléd, mostantól kezdve elvárom. Legyél is olyan. Na akkor kapd össze magad. Hát, ha te vagy az igazi, te vagy a nagy ő, hát akkor azért teljesítsél valamit. Ez az egyik. De ennek a látásmódnak van egy kiegészítő párja, hogy én téged igazinak látlak-e? Hogy az lehet, hogy egy elvárás feléd nagyon egyoldalú lesz. Azt mondom, nem, az igazi azt jelenti, hogy mostantól kezdve, amikor te nyűgös vagy, fáradt vagy, kócos vagy, rendetlen vagy, akármilyen vagy, az egy teljesítmény a részemről, hogy ilyenkor is igazinak látlak, igazinak tartalak, úgy bánok veled, mint ahogyan az igazinak jár, nem pedig az elvárás felét. Ez az egyik. A másik, ez ide már kapcsolható is. Ha maradunk ebben a világban, hogy keressük az igazit, rendben van. De ha a társam hozzám jött, azt mondta, holtamiglan, holtadiglan, ez azt jelenti, hogy ő engem igazinak lát. Ezt átéletem megint csak úgy, mint egy csecsemő, azt mondom, hát én vagyok neki az igazi, akkor én tökéletes vagyok, akkor nekem már nem kell fejlődnöm semmit. Rám nézett, elájult tőlem, rajongó tekintettel, mint az anya a csecsemőre, és viszont, és minden el van rendezve. Na de azt is mondhatom, hej-haj, ettől kezdve én megpróbálom úgy formálni és alakítani magam, hogy te joggal mondhasd, hogy te vagy az igazi. Hogy én magamat egy olyan valakivé szeretném formálni, hogy én tényleg az igazi legyek neked.
És hogy ennek milyen módozatai vannak, és hogy jól működhessen a kettőnk közötti párkapcsolat, ugye erre mondtál példákat. Például azt, hogy megállapodunk abban, ugye erre a kidolgozásra, erre a bizonyos projektre, igen, hogy megállapodunk abban, hogy nekünk mi a jó. Csak egy-egy mondattal kérlek, hogy ismétlésképpen reflektálj ezekre a pontokra, és aztán folytatjuk majd az új gondolatokkal.
Igen, itt tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy hogyan tartható fönn a szenvedély tüze. Nyilván mindenféle hullámzásával együtt. Néha éppen csak a parazsat tudjuk megőrizni, néha megátéljük annak a lobogását, annak a mindent elsodró erejét. Tehát ne idealizáljuk a társkapcsolatot, se a szenvedélyt, hanem természetesen itt is van egy reális hullámzás, de nem mindegy, hogy a szenvedély tüzét őrizzük, vagy a kiégésben. Éppenséggel szép lassan megsemmisülünk. Ezért a szenvedély tüzének a fönntartása, mert ahogy te kezdted, mindig valamilyen nagyon személyes, nagyon éppen mi ránk, éppen most, éppen akkor való jellegzetességeket mutat, tehát azt mondhatnánk, ami az egyik párnak orvosság, a másik párnak méreg. Ami nekünk segít, mert hoz valami ismeretlent, valami kalandot, ezzel együtt valami kiszámíthatatlant, valami bizonytalant, valami nem tervezettet, valami váratlant, valamit, amitől félhetünk is akár, aggódhatunk, amit nem tervezhetünk meg teljesen. Hát nyilvánvaló, hogy ez valakiket esetleg tönkretesz, teljesen instabillá válhatnak, elbizonytalanodnak, másokat meg éppenséggel a szenvedély föllángolása irányába visz. Tehát nem receptekről beszélünk, hogy akkor ötöt csináljuk akarva, akaratlanul, megbeszélés nélkül. Igen, fontos, hogy egyeztessünk egymással, hogy na, szerinted ez nekünk jó lenne? És akkor mind a ketten azt mondjuk, nekünk ez jó lenne? Hát akkor meg lehet próbálni. És így beszéltünk arról, hogy például új elfoglaltságok, új tevékenységek, új időtöltések, amiben ott van az ismeretlen, ott van a váratlan, hogy még nem vagyunk fölkészültek, emiatt esetleg egymásra is szorulunk, sokkal inkább megéljük az egymásra utaltságot, mint a hétköznapokban, ahol már mindent a rutin és a jól begyakorlott dolgok visznek, ugye a kiégés egyik tünete, hogy már minden csak a rutin visz előre. Ez az egyik. A másik, ezt így neveztük meg, hogy időszakos elválások. Időszakos, természetesen. Vagyis, hogy például egy olyan pár, akik nagyon szorosan kapaszkodnak egymásba, na de emiatt egy kicsit fullasztó is, ugye a tűzhöz levegőre van szükség. Kell a tűzhöz, hogy legyen levegő, legyen oxigén, legyen friss levegő, hogyha bármelyikünk begyújtott már kályhába, hát ha ott mindent fölhalmozunk, egymásra tornyozzuk, az a tűz nem fog meggyulladni. Úgy kell rakni, hogy a kis hasábok között, a kis szálak között legyen levegő, azt átjárassa a levegő, a tűz ott meg tud jelenni. Vagyis például, hogy elkezdjük megengedni, elfogadni azt, hogy a társunk távol is lehet, távolabb lehet. Akár azt is megengedjük, hogy érzelmileg a társunk valamiért távolabb legyen tőlünk. Közben pedig, de ez mindig nagyon fontos, hosszú távú, elkötelezett, tartós kapcsolatokról beszélünk. Tehát arról beszélünk, hogy föltételezzük, hogy megvan az elköteleződés egymás iránt, az, ahogyan szoktuk mondani, hogy életre szólóan, holtomiglan, holtodiglan, hűségesen egymásért élünk, ez az alap, és emiatt az alap miatt engedhetjük meg, hogy megélhesd azt, hogy most én nem vagyok annyira közel. Vagy most hogy menjek el 2 napra, most a barátnőimmel hogy fecsegjek, hogy ne veled kelljen most megint lennem. Ez okozhat kényelmetlenséget, félelmet, vagy fájdalmat, vagy szorongást, de közben a szenvedélyt is felszíthatja. Mert mikor velem vagy, na, akkor az enyém vagy. A szónak nem a birtoklás értelmében. Akkor egyszer csak fölmerül az, hogy lehet, hogy megint meg kell hódítani téged. Hát akkor te egy önálló nő vagy. Vagy te egy normális pasi vagy. Hát te nélkülem is életképes vagy. Hát akkor nem lazulhatom végig a társkapcsolatot. Hát akkor be kell vetni magamat. És akkor egyszer csak megjelenik például ez a szempont, hogy meg akarlak hódítani. Le akarlak megint venni a lábadról. Azt akarom, hogy megint szerelmes legyél belém. Ja, hát akkor... A következő így szólt, sebzettségeink is összetudnak fogni értünk, mert a sebzettségeink nyomán is képesek vagyunk egymásra hangolódni, és ez tulajdonképpen rövid távon kétség kívül a szenvedély tüzét, valamiféle dinamikát, életet vihet a kapcsolatba. Aztán a következő, hogy olyan tevékenységekre, akár hivatásra, vagy valamilyen munkára adjuk magunkat, vagy adja magát az egyik fél, amiben ő kint megéli a szenvedélyt, a kockázatot, és ezért a kapcsolatban kevesebbel is beéri. Vagy kevesebb is elég lehet ahhoz, hogy ott jól legyen, és elégedett legyen a kapcsolattal. Tehát nem muszáj, hogy minden mondjuk így kaland és szenvedély iránti szükségletünket a férjünkkel, feleségünkkel éljünk meg, inkább az a fontos, hogy annyi szenvedély legyen a kapcsolatban, meg az életünkben, ami az elégedettségünkhöz fontos.
Ugye minden pár, ahogy említettük, másként éli meg ezt a szenvedély tüzének megtartását, és egy nagyon érdekes pont volt, hogy a gyermeki éretlen részünk felfedezése. És itt ugye egy kicsit arra utaltál, hogy ezt a gyermeki éretlen részünket, aki ugye önfelett, aki felelőtlen a szó nem a rossz, hanem a nemes értelmében, tehát ki tud kapcsolni, ezt egy kicsit a nők és a férfiak máshogy élik meg. Ugye, és itt kérlek, hogy majd bontsd ki, hogy a gyermeki önfelett játékosságot a férfi mondjuk egy együttlétben jobban meg tudja élni, míg egy nő például egy veszekedés során, egy hirtelen odavetett szóban azt mondja, hogy ezt én nem is tudtam, hogy én ezt gondoltam, de most meg kimondtam. És mégis, ugye felelőtlenül, mint egy gyerek, aki nem gondolkodik rajta, hogy most azt mondta el, amit elvártak tőle, mégiscsak elmondta.
Igen, föltételezhetően van itt különbség férfi és nő között. Persze aztán van olyan pár, akik éppen fordítva működnek. Hát nem vághatunk mindent egy kaptafára. De kétségkívül így van, nagyon sok férfi azért is, mert a munkahelyén teljesíteni kell, mert tulajdonképpen otthon is többé-kevésbé, ha csak nem pihen, azért próbálja tartani magát, ezért nagyon leszűkül az a tér, ahol ő ezzel az önfelett, gyermeki, szinte a felelősség előtti, a tudatos felelősség előtti részével élhet, azt kifejezheti, vagy abban lehet. És ezért nagyon sok férfi számára valóban szinte az elsődleges területe ennek a felelősség előtti világnak, annak a megélésének, kifejezésének, miközben persze egy felnőtt, aki felelősséggel járó életben van, de ezzel együtt ennek a résznek a megélése nem egyszer a szexualitás területén, a testi együttlét területén válik a legtermészetesebbé egy férfi számára. Nyilván nem arról van szó, hogy egy nő számára ez ne lehetne így. És kétség kívül, talán te is ezt tudod igazolni, hogy nagyon sok nőnek jól esik néha egy picit megfontolatlanul, meggondolatlanul, egyszerűen csak mondani. Csak mondani, 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 mondani. És ez is egy kicsit azért a felelősség előtti belső világunknak a része, és miközben mondjuk tulajdonképpen az történik, hogy éppen azért, mert nem vagyunk annyira tudatosak, reflektáltak, annyira nem gondolunk meg minden szót, amit kiejtünk a szánkon, ezért azok a szavak, azok a gondolatok, amelyeket ilyenkor közlünk, elsősorban az érzéseinket fejezik ki. Nem is a gondolati tartalmuk az elsődleges. Mert mikor egy nő azt mondja, hogy megőrülök, akkor ő maga is tudja, hogy nem fog megőrülni, de valamit kifejez az érzelmi állapotából. Mikor a nő azt mondja, hogy elegem van, végem van, hát ő is tudja, hogy bírja még. Sokszor jobban bírja még, mint a férfi. De mikor azt mondja, hogy elegem van, végem van, megint nem a tartalom az igazán érdekes, hanem az a világ, ahol ő szabadon valamit megél és kifejez, kétségkívül most szavakon keresztül. Most zárójelesen hagy tegyem ide, és nagyon bölcs az a férfi, aki tudja, hogy a feleségének a közlései mennyire a gondolatiságukkal akarnak valamit üzenni, vagy pedig mennyire elsősorban tulajdonképpen az érzéseket kifejező gondolatokról van szó. Ezért ezek a gondolatok elsősorban nem is a jelentésüket hordozzák döntően és alapvetően, hanem valamilyen érzést mutatnak meg.
És hogy ez hogyan tudja felszítani a tüzet, mert ugye, hogy ez is alapvetően azért került be a sorba, ugye itt a bizalmat hoztad, hogy az, hogy én kimondhatom neked ezeket a szavakat meggondolatlanul például, az egy bizalmi kapcsolatra utal.
Igen, föltételez egy bizalmi kapcsolatot, amiben ez megtehető. Ahol nem kell állandóan és mindig a szerepekben lenni, és mindig kontrollálni magamat, főt cenzúráznom magamat, de ez nem azt jelenti, hogy kíméletlen vagyok, vagy bárdolatlan, vagy bántó, vagy erőszakos, bunkó, nem ezt jelenti, hanem egyszerűen csak annak a szabadságát, hogy valamit szabad kifejeznem, valamit szabad megélnem, és persze, hogy azért felnőtt emberként mindig marad bennünk valamennyi kontroll, hát nyilván így van. És közben pedig ez a szenvedélyt a bizalom miatt is szíthatja, mert ha van bizalom, hát akkor megengedhetek magamnak többet is. Nem a bántásból, meg nem abból, hogy valami kárt okozzak neked, önmagam kifejezéséből. És akkor elfogadhatóvá válik, hogy jé, neked van egy ilyen részed is. Hát ez elég izgalmas. Nem is gondoltam, hogy benned ilyen szenvedély van, vagy hogy ilyen tudsz lenni. Hát, tudod, és eszembe jut az, volt egyszer egy férfi, arról beszélt, hogy ő mindig nagyon kedves volt a felesége, mindig nagyon udvarjas volt vele, mindig nagyon, nagyon rendes volt, és tényleg így is volt, és ez rendjén való is. És egyszer beszélgettek egymással már az elhidegülésnek a határán, már a válásnak a határán. És a feleség valahogy kirobbant, és elkezdte mondani neki ebből, elege van, és mondta. És egyszer csak a férfi életében először megengedte magának, hogy ő is kifakadjon. És elmondja, hogy neki meg ebből van elege, ezt most azonnal hagyja abba, és mondta, és egyszer csak szenvedélyes lett. Tele lett érzelemmel, tele lett indulattal, teljesen benne volt a testébe, az érzéseibe. És a feleség ezt végighallgatta, és azt mondta, bárcsak többször lennél ilyen. Ha ilyen lettél volna többször, nem jutunk ide. Az elhidegülésig, az unalomig. Tulajdonképpen nem esett jól, amit mondtál, de közben, ahogy láttalak, egy férfit láttam. És én nekem ez a férfi vonzó, és ezt a férfit keresem. Hát tulajdonképpen, amikor a szenvedély tüzéről beszélünk, akkor kétségkívül így van, emiatt van benne kockázat, nem az folytonos udvarjaskodás világában próbálunk lépegetni tyúklépéssel, nem a politikai korrektség világában válogatjuk meg a szavainkat, hát éppen ezért válthat ki belőlünk olyan érzéseket, olyan szenvedélyes tüzet, amilyet kiválthat.
Köszönöm gondolataidat. Innen folytatjuk majd azzal, hogy hogyan tudjuk egy tartós kapcsolatban megőrizni a szenvedélyt is. Tartsanak velünk a jövő héten is. A technikus Honfi Anikó nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerben Janita és a sorozatunk gazdája
Pál Feri.